Hadd kezdjem egy vallomással. Ez ilyen coming out. Nem szeretem Petőfit. Nem tudom, ki hogy van vele. Szerintem nem egy nagy költő. Kellett neki még egy 10 év, mire megérik a költészete. Van néhány eltalált verse. Ami igazán élik a forradalma, szerintem az a Kutyák és farkasok dala, de azt kevésbé nyomatják, pedig a sokkal értelmesebb és tartalmasabb, és a vacak Petőfi verseket meg ebbe fővel nyomatják az iskolába, a szegény gyerekeknek borognak és tanulni kellett éppen, ajántjuk ki át, jaj, de jó, köves tyúkanyú. De azért vannak jó dolgai is. Viszont ma nem Petőfiről fogunk olvasni, vagy hallgatni, hanem kicsit más nézzünk meg. Beugrottam abba, hogy március 15-48-ban ott a rossz időjárás, mit csinálnak az emberek, elmennek kávét inni, túl sokan kávét ittak, mindent a vége, csináltak egy forradalmat. Ezért csináltak egy kávézót is itt is, hogy aztán legyen egy lelki forradalom, és ez a mai napnak a címe is, hogy az evangélium hirdetésnek 12 pontja. Ki az, aki el tudja sorolni a 12 pontot? Van olyan? Veli fejből mondom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, tehát nem olyan jobban nyúlt. Azt, hogy mi van utána ér, azt nem tudom én sem pontosan fejből, de ezt a részét még, ez a része még megy. És igazából egy ilyen, mondjuk, hogy különleges pillanatban vagyunk, amikor egyrészt emlékezünk arra, hogy mi történt sok évvel ezelőtt az ünnep kapcsán, hogy hogyan vonultak először a csizmák végig Budapesten annak érdekében, hogy aztán bejön egy forradalom, aztán meg amiatt, hogy hogyan törték azt le. És néha félünk kimondani magunk is azt, hogy esküszünk, hogy rabak tovább nem veszünk. Nem politikai, hanem lelki értelemben. Mert a keresztényként is ott van bennünk ez a pont, hogy Krisztus népe tudunk olyan tűzzel menni az evangéliummal, mint ahogy a nők annak mentek a szabadságért. Hogy mennyire él bennünk az a fajta lelkesedés, az a fajta szólni akarás, az a fajta töretlen, megtörhetetlen vágy, hogy igen, én akarom, hogy mindenki halljon Istenről. Nagyon élveztem ezt az éneket, ezt az arcaborolok, nem tudom mi a címe, mindegy, trónod előtt, vagy akármi a címe, hogy tök jó volt azt az éneket énekelni. De vajon van-e bennünk az a törekvés, hogy minél többen legyünk ott? Hogy minél többen dicsérjük Istent ott a trónnál? Ugye mennyi Jeruzsálem mérete az olyan kb. 2200-2200 kilométeres terület, tehát ez a Párizstól Moszkváig, nem politikai értelemben, hanem fizikai értelemben, széles, az egy oldala kb. Annak a mennyi Jeruzsálemnek a területe szempontjából, vagy a mérete szempontjából. Ez elég nagy hely, szóval nem kell azon aggódnunk, hogy nem fogunk esetleg beférni, hanem benne lehetünk. És arra hív a 12 pont a forradalom kapcsán minket, hogy álljunk bele abba, hogy legyen szabadság az országnak. És ez a misszió 12 pontja meg hív minket arra, hogy álljon bele abba a fajta szabadságharcba, amire igazán szükség van az embereknek, arra a fajta szabadságra. Ugye a Galata 5.13-ban azt olvassuk, hogy szabadság hivatottok el, vagy meg testvéreim, csak a szabadság az ne legyen számukra semmilyen fajta alkalom, egy ürügy alkalom a testnek, hogy szépen ellegyünk magunkban, hanem sokkal inkább szeretetben szolgáljunk egymásnak. És nem csak azoknak, akik már itt vannak, hanem azok felé is, akik még nincsenek, de itt lehet, hogy is itt lesznek. Hogy mennyire van bennünk ez a fajta törekvés, ez a fajta tudatosság, hogy igen, én nem csak ott akarok lenni az Úr előtt a trón tervében és dicsérni őt, hanem értem, hogy mire hívott, mire küldött el engem. Úgyhogy én most összeretlenetek a 12 pont mentén 12 pontot magunknak, nem feltétlenül van mindig benne ilyen nagyszerű logikai következtesség, de azért igyekeztem arra, hogy ez is sikerüljön. Mindenki lesz feltétve az eredeti 12 pontnak az adott pontja is, jó? Az első úgy kezdődik, hogy kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Ugye az ott bennük a vágy, hogy ne kelljen a kórházati jóváhagyás semmilyen fajta újságnak, vagy médiának, vagy lapoknak a megjelentetéséhez. És elképzeltem azt, hogy ha azt mondanánk, hogy mi pedig kívánjuk a lelki sajtószabadságot. Hogy ne legyen lelki cenzúra. Az első pont az volt 48-ban, hogy a cenzúra eltörlése. Nekünk is kell hirdetnünk ezt, hogy az igen ne legyen megbilincselhető. És általában ebben nincs annyira problémák, igaz? Nem egy olyan országban élünk, ahol ez most tiltva lenne. Vannak olyan országok, ahol nem feltétlenül tudjuk ezt hívásan megtenni. Magyarországon szabadon lehet hirdetni a Istennek az öröm hírét. Beszél Biblia arra, hogy hirdess az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Hozzáteszem egyébként, hogy itt nem arra van szó, hogy neked alkalmas, vagy alkalmas, hogy a másiknak alkalmas, vagy alkalmatlan, neked alkalmas, vagy alkalmatlan nem számít. Ha neked nem alkalmas, akkor is állj vele elő. Hogy legyél kész bármikor, és ne azt mondta, hogy majd jövő héten rá fogok érni, de most éppen nem jó számomra, hanem legyél kész arra, hogy beszélj róla. A gond inkább az, hogy mi magunkat cenzúrázzuk, hogy magunkat lekorlátozzuk abban, hogy beszéljünk vagy sem, hogy mit mondjuk Istenről, hogyan fogalmazunk meg, hogy ne legyen bántó, vagy ne nézzenek furcsán ránk, vagy ne legyen olyan fajta akár ne járásot le magunkat, vagy bármilyen, vagy mit fognak gondolni. Egy csomó gondolat elmegy a fejünkbe, és nekiállunk öncenzúrát gyakorolni. Nekiállunk magunkat lekorlátozni. És a lélek sajtószabadságát gyakran mi magunk megoldjuk és lekorlátozzuk. Van egy ilyen kifejezés, úgy mondják, hogy önkorlátozó hiedelmeinknek a megváltoztatása. Önkorlátozó hiedelmeink megváltoztatása. Ugye ezt hogyan is lehet véghez vinni? Hogy milyen módon tudom megtenni azt, hogy az, amivel én magamat korlátozom abban, amire Isten elhív, és ez gyakran tényleg csak hiedelem és nem valóság, azt hogyan tudjuk változtatni? És ennek van négy nagyon fontos eszköze és pontja. Az első az a felismerés és tudatosítás, hogy mi is ez. Hogy elkezdem megfigyelni a saját belső párbeszédemet, hogy vajon adott helyzetben én miért beszélek, vagy miért nem beszélek, mi gátol engem meg, mi az, ami lezár, különösen az, ami akadályoz engem abban, hogy megmerjek szólalni valaki előtt. Hogy kezdjem észrevenni magamat, hogy milyen fajta negatív minták alakultak ki bennem, hogy mitől félek. Aztán ez megvan, akkor kérdejelzem azt nyugodtan meg. Nézem, hogy ki is nyugodik-e. Igen, megkérdezés, hogy kérdezem a magamtól, és ez valós félelem? Tényleg bajom lesz akkor, hogy beszélek az evangéliumról? Tényleg attól keretedem, mi fog történni? Vagy éppen milyen bizonyíték van ennek az ellenkezőjére? Vagy amikor megéltem azt, hogy nem féltem, hanem megszólaltam, akkor vajon mi történt? És hogy akkor elkezdek rájönni arra, hogy nem is kell igazán attól félni, hogy megszólaljak az evangélium kapcsán, sőt, épp az ellenkezőjét látom. És amikor ez már elkezd kialakulni bennem, hogy már látom azt, hogy mikor lát az engem, és ezt megkérdezem, hogy valós, hogy jó a félelem, vagy tök alaptalan, akkor utána jött az átkeretezés az egésznek. Hogy már nem abban gondolkodom, hogy mitől kell félnem, hogy miért ne szólaljak meg, hanem azt kezdem el nézni, hogy mi a pozitív megerősítés. Lecserélem a rosszat egy pozitívra. Arra mondjuk azt mondja, hogy a világ sohat az a teremtett világ sohat az a várja Isten fiainak, Isten gyermekeik a megjelenését. Hogy mi azért vagyunk itt, az emberek várják, nem is gondoljuk, de az emberek szívesen beszélnek az evangéliumról. Az egyházunkban most van egy ilyen fajta látás, az egész Baptista egyházban, hogy van egyfajta, a társadalom egyfajta változás, egyfajta kíváncsiság az örömhírre. Csak hogy bennünk megvan a készség annak a hirdetésére. És érdemes átkeretezni dolgainkat, hogy most már Isten igéje legyen az alapunk. Nem a félelmeink, a hirdelmeink, nem az, amit mi gondolok, hogy mi lesz akkor, ha, hanem mit mond Isten igéje. Azt pedig azt mondja, hogy az embereknek szükség van erre. És nagyon egyszerű a negyedik pont, a cselekvés. Kezd el picibe megcsinálni. Ahol féltél megszólni eddig, ott próbáld meg azt, hogy beszélsz Isten igéjéről. Beszélsz arra, hogy te mit éltél meg az Úrral. Akár csak kicsiben, csak egyéb mondatban. És nézd meg a változást, nézd meg az átalakulást, hogy az emberek valóban akarnak hallani róla. Szóval a sajtó vagy a lélek szabadsága kapcsán nem csak a lélek szabadsága kérdés, hanem az is, hogy mennyire cenzúrázzuk önmagunkat, mennyire fogjuk le önmagunkat. Többi nem fog mélyen hosszan beszélni, csak ez nagyon fontos, hogy ezt így mélyebben belemenni. A második pont ugye a 12 pontból felelős minisztériumot Budapesten. Nem misztériumot, hanem minisztériumot Budapesten. Ugye az volt a törekvés, hogy ne Bécsből irányítsák az országot, hanem hogy mi saját magunk kontrollálásuk saját magunkat. És én ez olyan pontot tettem, hogy felelős szolgálatot minden hívőnek. Emlékeztek arra a körre, amit kirattunk nem olyan régen? Hogy ugyanez a pont, hogy tudjam, hogy mi az én feladatom és küldetésem. Tudjam, hogy mi az én részem a misszióban. Ne csak azt mondjam, hogy hát jó, van pár ember, aki missziózik, van pár, a vezetőknek dolga ez, meg az evangélistáknak a dolga ez, de úgy nekem nem annyira, hogy lássam azt, hogy én hogyan tudok benne részt venni. És hol tudom benne megtalálni magamat. És nem feltétlenül csak arra van szó, hogy akkor most mindenki megtanulja, hogy mondja az evangéliumot. Nem akár az is, hogy oké, amikor van egy missziós alkalom, akkor hogyha éppen csak a technikában vagyok nagyon jó, akkor mindig ott leszek azért, hogy az ne legyen akadály abban, hogy végülmás egy alkalom. Ha én abban vagyok csak jó, hogy olyan kedvesen szívesen üdvözlöm az embert az ajtóba, akkor kedvesen szívesen üdvözlöm az embert az ajtóba, mert az is egy nagyon fontos pontja annak az egésznek. De hogy látom azt, hogy mi az én helyem és helyzetem. Az 1 Péter 2.9-ben azt olvassuk, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi pasák, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott titeket. Mi ezek az emberek vagyunk, erre lettünk kiválasztva, erre lettünk elhívva, hogy hirdessük nagy tetteit Istennek. Minden királyi passágnak a szent nemzetnek a része, megvan az adott feladata, hogy mit bíz ránk Isten. És ugyekezett ugye egy testként beláll ebbe a feladatba. És hogy készek vagyunk arra, hogy igen, akkor én ezt értem, ezt a pontot, mennyire fontos. hogy az evangélium eljusson az emberekhez. És lehet, hogy ilyen módon, lehet, hogy olyan módon, de benne akarok lenni abban a testben, hogy az jól tudjon működni, és eljusson az evangélium. És a misszióterv ez nagyon igaz, hogy mindenkire bizatott az a nagy parancsolat, hogy menjünk el és hirdessük Isten igéjét, és amilyen mi részünk, azt kivál, felvállaljuk belőle. Harmadik, évenkénti országgyűlés Pesten. Ugye ezt úgy hívják, hogy bacsonyai közgyűlés, de most nem pont erre gondolok. Ugye megad az, hogy legyen rendszeres, ne csak alkalomszerű a törvényhozás, ne csak Pozsonyban, hanem Budapesten is, ezek központjában is hasonlók. Nem annyira erre gondolok, most akkor legyen baptista közgyűlés, mert nagyszerű és egyre jobb egyébként annak a menete is. Csak hát mostanában mindig az Ultrabalatoni időpontjára teszik. Hanem az, hogy legyen bennünk egyfajta évenkénti megújulásra való törekvés, egy szüntelen ébredési vágy, vagy hajlam. Hogy én akarok újra és újra megújulni. Újra és újra oda menni a trónterembe az Úr elé. Hogy aztán rám vagyok a dicsősége, és utána úgy mehet tovább, hogy nem az van bennem csak, hogy végre kell hagyni valamit, hanem ott akarok Istenet és megújulni, felfrissülni újra és újra. A forradalom nem egy napig tartott, nem március 15-ével volt vége. Ez egy hosszú folyamat volt. Másfél éven keresztül zajlott az egész. És a mi hitünk sem maradt ilyen szempontból állóvíz. Azt mondja a Szentírás, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával. Mert hogyha ez megtörténik, akkor fogod megérteni mi Isten szándéka. Legyen benned mindig az a fajta törekvés, hogy Uram, mit akarsz most csinálni velem? Mi a te szándékod most? Hogyan tudok ebben benne lenni? És amikor megújulunk és felfrissülünk, akkor az örömhír is megújul és felfrissül bennünk. Akkor az bennünk is újjá lesz. Szokták mondani azt, hogy lehet nagyon gépiesen elmondani az örömhírt. De minden alkalom, amikor elmondom valakinek az örömhírt, amikor bizonyságot teszek, az rám is hatással van. Ahogy magamat emlékeztetem arra, hogy Isten mit nézette az életemben, hogy hogyan váltott meg, hogyan mentett meg, az nem csak a másik ember, aki hallja, azt formálja meg engem is, meg én is megújít, hogy igen, ez így van ma is, ez ma is igaz. Vagy ha nézzük ugye a Genezáreti tavat meg a Holttengert. Ugye a Genezáreti tóban ott van a bejövő, meg a kimenő víz, és élettel van tele. A Holttenger csak bemenő forrásan, kimenő nem. És az holttá válik, abban nincs élet. Ha csak olyan vagy, akiben csak bemegy Isten kegyelme, és nem állod rajtad keresztül, akkor szépen megposhat az a kegyelem. És milyen büdös a poshat kegyelem. És néha szeretünk így emberekre mutogatni, hogy jó, hát neki milyen hite van hozzánk, és milyen jó vagyok. De mennyire könnyen leszünk mi is poshat hitű emberek. Nekinek nagyon rossz szaga van. Olyan kellemetlen szagot áraszt. Nem tudom, hogy szagoltatok-e már ilyen poshat vizet. Én tegnap a társas klubban szagoltam még a tejeket, és így szagolt mondom, ezt gyorsan kiöntöm. Mennyire könnyű lelkileg ilyen poshat szagot árasztani. Isten arra, hogy minket lejön bennünk az a fajta törekvés, hogy meg akarok újulni. Nem csak évente, hanem folyamatosan megújulni. A Szent Reformálta törekvés, hogy mindig megújulás legyen bennünk. Hogy az evangélium, az örömhír, az tudjon belőlünk áradni. Ne legyen gátja, ne legyen egy olyan golyó, ami eltorlaszolja a csatornát, hogy aztán tud tovább menni az örömhírnek az üzenete. A következő, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Ezt ugyanett meg a nemesi korlátok, határvonalak, kiváltságok, meg mindenfajta felekezet legyen egyenjogú. 1905-ben aztán már a baptistákat csinálták, annyira furcsa, 1905-től lettek a baptistákat elfogadottak egyébként. Ott van egy digitálisan megvan egy könyvem, 1905-ben adták ki a katolikusok arra nézve, hogy a baptisták azok milyen furcsa állatok. De egyébként hasonló szavakkal fogalmazták meg, de akkor már el voltak fogadva, nehéz volt csinálni velük. És hogy mennyire jó lenne az, hogyha tisztában lennénk mindig azzal, hogy a törvény előtt egyenlőség a kegyelemben van bennünk, kegyelemből fakad. Ez a misszió üzenete, hogy nincs különbség. Abban sincs különbség, hogy mindenki bűnös, de abban sincs különbség, hogy mindenki számára nyitva van a megváltás kapuja. Az evangélium mindenki számára nyitva. És ezt persze nagyon jól tudjuk szóban, nagyon jól tudjuk elmélni a fejünkbe, tisztában vagyunk ezzel, de rájövünk arra, hogy mi vagyunk azok a kapuk. Hogy nyitva a másik ember számára, a szomszédom, a barátom, az ismerősöm, a kollégám, osztatásom számára, csak mégis én vagyok az a kapu. Most tudom az a kép, mert Jézus magam mondja, hogy ő a kapu, de hogy látom annak a valóságát, hogy nekem kell oda mennem. Hogy az én elhívásom is az, hogy ezt megtegyem. Én azt tudom, hogy 12-ben, hogy nincs különbség zsidó és görög között, ugyanaz az Ura mindenkinek, mindeneknek. Aki bőkező mindazokhoz, aki segítségül hívják őt. Nincs különbség a szomszédok, mert te közted. Ugyannyira bűnösök vagyunk mindegyikünk, ugyannyira meghalt értünk Krisztus. És tudjuk az agyunkkal, ebben nincs újdonság. De vajon a másik tudja-e? Elmondtuk-e neki? Vajon még kommunikáltuk ezt feléje? Ugye a Róma 3.10-ben olvassuk azt, hogy nincs igaz ember egy sem. És mindenki jól tudja ezt. A Róma 3.23-24-ben olvassuk azt, hogy nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülöző Isten, vagy hiába Isten dicsőségét, és Isten ezért ingyen igazít meg minket az ő kegyelméből. Ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Bocsánat, most valaki mindig üzenget nekem, és mondjuk, hogy megyek kérdezni. Hogy nincsen semmilyen fajta gát vagy akadály. Ő igazat tesz minket. Tudjuk a fejünkkel, de a másik tudja körülöttünk, mert elmondtuk be neki, lettünk-e kapuvá. Aztán 5. pont, nemzeti őrsereg. Hú, ez az, legyen hadsereg, úgy látjuk fel. Saját magyar fegyvere, cserő, rendfeltartás, minden egyébre milyen nagyszerűen hangzik. Csináljuk mindenfajta ilyen sereget. De hogy készek vagyunk egyfajta lelki őrsereg felállítására. Készek vagyunk odaállni a másik mellé, hogyha tudjuk azt, hogy egy missziós eseményi alkalom, akkor beállunk-e, mint közösségi gyülekezet, hogy akkor imádkozzunk. Ugye most ez zajlik elvileg, majd nem sokára, azt hiszem, nem jövő héttől. Jövő hét után héttől már. Mi leszünk a Bőti Simaláncban a sorosak, nem az ilyen malacok, akit levágnak és ráírják, hanem a valódi személyek, akik imádkozni és bőtölni fognak a kerületnek a dolgaiért. Hogy készek vagyunk, és hogy egyáltalán fejbe tartjuk azt, hogy ebbe be akarunk állni. Be akarunk állni a többiek mellett, azért, hogy tudják az evangéliumot hirdetni. Ma azt mondjuk megint csinálni, amikor látjuk azt, hogy kik milyen szolgálatban vannak benne, imádkozunk értük, azért, hogy aztán ebben tudjunk vigyázni rájuk és támogatni őket. Azt mondja a Kolossa 4:2, hogy az imádkozásban és a hálásban legyetek kitartók és éberek. Hogy ne szűnjünk meg ilyenfajta módon harcolni a másikért. Ne szűnjünk meg ott állni a másik mellett. Nem tudunk minden ott lenni, de ott tudunk állni mögötte. Tesszük ezt, készek vagyunk erre, mennyire vagyunk ebben fontosan benne. Aztán közös teherviselés. Azt látjuk, hogy meg volt az, hogy nem esetnek adómentesség volt, meg egy csomó minden szempontból felmentésük volt. Legyen az, hogy ők is üdvösenek adott, nem csak a parasztok a polonára. És ugye ez nálunk is, hogy van-e bennünk közös teherviselés a szeretetben, hogy beleállunk ilyenfajta teherviselésben. Mert a misszió áldozattal jár. Időben, pénzben, energiában, rengeteg mindenben áldozattal jár. Nagyon sok kell ahhoz, hogy elősen földvégső határa. Lennap volt egy társasjátékklubi délután lent, jót játszottunk, jó volt az egész, de nem csak az a szándék ebben az egészben, hogy játszunk egy jót, hanem az, hogy el lehet hívni barátokat, kollégákat, ismerősöket. De ha nem hívjuk el, ha nem adózunk azzal, hogy másoknak is elmondjuk, és nem állunk be mögé, akkor hiába megy ilyen alkalom, akkor csak öncélúvá válik. Akkor csak megint poshat vizálló vízé válik. Mennyire állunk mögé? Mennyire állunk be mondjuk akár a Szavária Karnavál mögé, akár a különböző táborok mögé, mennyire vagyunk készek arra, hogy imádkozzunk azokért, hogy hordozzuk egymást. Ott álljunk ilyenfajta módon, és vállaljuk a terhet. Nem csak lelki seregként, hanem teherhordóként is. Aztán a 7. pont, az béri viszonyok összetetése. Egy jobbágy felszabadítás van, azt a kapja, mert a földön művelnek, és így tovább betakozzanak robotterekkel a földesúrnaknak hasonlók. És hogy mennyire nyilvánvaló számunkra az, amit eddig jól ismerünk már, hogy a bűn úrbéri viszonyának viszonya is el lett törölve. És megint csak olyan dolog, amit jól tudunk hívőként. Persze hallottuk már egy csomót, meg vagyunk látva, jaj, de jó. De megállunk-e annál, hogy nekem ez jó? Vagy mondom ezt másnak is, hogy figyelj, én harcolok azért, hogy ezt teljesen is idegen. Harcolok azzal, hogy beszélek róla, harcolok azzal, hogy odállok melléd, időt szánok rád. Pénteken beszélgettünk éppen este páran férfiak, és mondtam azt, hogy egy csomó emberrel sikerült beszélgetnem úgy, hogy a sör hozott minket össze, és aztán ötöm az evangéliummal. Milyen furcsa hangzik. De hogy az, hogy többen voltak, akik azt mondták, hogy ő majd akkor beszélget, hogy lelkésztem, majd elhívja sörözni. Challenge accepted. Tehát, hogy ez ilyen, és tök jókat tudtunk beszélgetni, és elmentünk, beszélgettünk egy-egy sör mellett, aztán beszéltünk az evangéliumról, aztán egy-két évvel később megtett az adott személy. Mert hogy kész voltam arra, hogy mindent megtenni, ez nem a tapasztalat. Annak érdekében, hogy beszélgethessünk az angolról, hogy legyen lehetőség, legyen tere annak, hogy találkozzunk. Hogy legyen lehetőség ehhez. Hogy tudja meg azt, hogy nem tartozik már semmilyen fajta adóval, járulékkal a sátának, mert Krisztus kegyelme ő rá is igaz. Ja, azt mondja a Szentlélek, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. El tudod-e, elmered-e mondani ezt az ismerőseidnek? Persze nem úgy, hogy becsöngetsz a szomszédhoz, hogy figyelj, ha te jött a filmek szólt, valószínűleg akkor szabad leszel, mert akkor elzavar gyorsan, hogy azt mondjuk, hogy hát inkább elköltözök innen. Hanem azt mondjuk, amikor már megismert téged, amikor már beszélgettek, és akkor beszél arról, hogy milyen teher nyomja az ő életét, és milyen kihívások van benn, akkor el tudod neki ezt mondani, hogy figyelj, van szabadulás ez alól. Nem kell, hogy terheljen téged. És kell erről beszélnünk. Kell ebbe beleállnunk. Még ha néha nehézek is tűnik. Aztán a nyolcadik pont, az esküdtszék képviseleti jelölség alapján. Igazságos a bírói rendszer, meg rendszer és népképviseleti választások is egyedek kapcsolódtak hozzá. És én kicsit átfordítom az esküdtszéket, hogy mi vajon készek vagyunk-e jó esküdtek lenni? Készek vagyunk-e hiteles bizonyítéllel mögé állni annak, ami Krisztus ugye? A világ figyel minket, az életünk a bizonyíték. Készek vagyunk-e úgy élni, hogy valóban jó esküdtek, jó tanulni legyünk Krisztusnak? Mi úgy mondjuk, hogy bizonyságtétel, katolikus testvéreink úgy mondják, hogy tanúságtétel. Mi akarunk-e, tudunk-e, vállaljuk a tanúságot? Hogy én valóban Krisztus tanúja vagyok. Hogy bele akarok állni ebbe. 1 Péter 2.12-ben azt olvassuk, hogy tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha van, mivel rágalmaznak titeket, mint gonosztályokat, akkor a ti jó cselekedetéket lássák, és ha azt látják, akkor kezdjék el dicsőíteni emiatt Istent. Kezdjék el dicsőíteni, akkor amikor aztán Isten eljön, akkor azt mondjuk, hogy mennyien vagyunk itt, mennyien nem ott mondta rendben. Mert nem azt látták, hogy hát tényleg, ez is olyan, mint mi csak elvémasan a templomban, hanem az, hogy ez a másság az nem más, mint Krisztus bennünk. Készek vagyunk, arra beleálljunk ebbe, hogy valóban látszódjon az a különbség közöttük a köztünk. Nem egy könnyű pont ez sem, mert naponta igényel energiát és a kísérletezhetést, de benne vagyunk. Aztán a 9. pont, Nemzeti Bank, önálló magyar egy bank, Matolcsi és társaival, de hogy mennyire vagyunk készek, vagyunk mi arra, hogy csináljunk egy ilyen mennyei egybankot, egy ilyen mennyei égi kincstárat. Elkezdjük befektetni. Ugye beszélünk mindig arra, hogy be, hogy Isten fizesse meg, és hasonló, nem a szép szövegek, de hogy ne a földi biztosabbá esik a bizalmunkat, hanem abban az Istenben, aki minden szükségünkről gondoskodik. És hány meg hány alkalommal hallok erről biztosátételt különböző emberet, és annyira jól hallgat ezeket, de hogy gyűjtünk ezt, nem kincseket oda. Nekiállok-e a mennybe kincseket gyűjteni? Ugye jól ismertek a Szomátia közben, hogy gyűjtsetek magadnak a kincseket a mennyben, a mennyekben. Kezdjük el arra törekedni, hogy Uram, engem az érdekel, ami nálam. Ezek sokkal fontosabb. Amit ott látok, amit ott kapok, amit ott tapasztalok, az sokkal értékesebb minden másnál. Mennyire bennem ez a törekvés, mert ehhez látszódni fog ez a fajta különbség. Ez erősen látszik. És emlékszem arra, amikor beszélgettem egy férfivel, és mondta azt, hogy hát ő igazából nem műzik vissza a traktorját, meg a mondtatmányokat, nem is csak a faluba jár vele a házától ki. Ott úgy cselnőrzik, hogy most minden fizessen be felségesen pénzeket. És még büszkén hirdette is mindezt. De ebből mi látszik a faluban? Ebben nem a mennyei kincs látszik, hanem a földi kincs, hogy nekem az fontosabb. Az a pár tízezer forint. Mennyire gyűjtünk mennyei kincseket? Mennyire mondjuk azt, hogy nem értek vele egyet, hogy ez így legyen, de az Úrért azt mondom, hogy egy hívő ember így áll hozzá, ezért ezt hiszem. És ha ezt így mondja el, akkor ugyan kihangsúlyozza azt, amit ő gondol, de közben benne van Krisztus is. Mennyire gyűjtök kincseket a mennyben, mennyire növekszik a mennyei bankban a folyók számára. Aztán 10. pont. Katonaság, esküdjék meg az alkotmányra. Nagy akadnágot ne vigyék ki a külföldre, külföldjéket vigyék el tőlünk. Hát ez szerintem most már lassan 1000 éve velünk van, úgyhogy ez ilyen örök téma lesz Magyarország számára. De hogy benne volt az, hogy ne külföldi érdekeket harcoljunk, és nálam most a tartalmat idegen csapatok. Vajon a mi mennyei seregünk az mennyire kész felesküdni Krisztusra? Többen rátudjuk, hogy nyomat tartok el, mint ahogy magamnak nézem. Hogy mennyire vagyunk készek azt mondani, hogy igen, én valóban Krisztusért akarok élni. Én valóban rá esküdtem fel. De amikor azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, keresztények azt mondja, hogy Krisztusi, Krisztus követő, vajon tényleg az ő seregei vagyunk. Vajon őt ábrázoljuk ki? Vajon ő látszik a mi címerünkön, a lelki címerünkön? Segíts azon szolgált két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, vagy a másikat pedig szeretni, az egyiket ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti. Mi látszik? Mennyire látszik ez a két utasság, hogy próbálom mind a kettőt csinálni? Mennyire esküszöm fel arra, hogy igen, én Krisztust akarom megjeleníteni a társadalomban. És persze, abban lehet hibázni, nincs azzal gond. Tehát tudunk elesni. Nem azt mondom, hogy legyünk tökéletesek, nem azt, hogy mi a mi törekvésünk. Mi az, amihez mi tartani akarjuk magunkat. Mi az, amit kidézünk célként. Mert Istenre mutató életre vagyunk elképve. És amikor ezt megéljük, az látszik. Azt látják az emberek. Nem minket, Istent. Utolsó előtti politikai státuszt fogjuk szabadon bocsátassal. Most talán ez kevésbé domináns, de ugye voltak annak olyanok, akiket a véleményük miatt adtak börtönbe, mint Táncsis Mihályt, és hogy nyerjék vissza a szabadságukat, de hogy mennyire evidens számunkra az, hogy mi arra törekszünk, és azért vagyunk, hogy a lelki foglyok szabadon bocsátassanak. Hogy mindaz a sok ember, aki körülvesz minket, azok szabadságot nyerjenek. Mennyire küzdünk ezért? Akkor emberek készek voltak elmenni a börtönhöz, elmenni és követelni a fegyveres erőkkel szemben, hogy engedjék el Táncsisot. Mi oda megyünk-e küzdeni, azért, hogy legyen szabadság az embereknek. Hogy ne Sátán uralma alatt legyenek, hanem Krisztus szabadság alatt. Mennyire van bennünk ez a törekvés? És mennyi sok ember van abban most, hogy félelemben él, hogy rettegésben él, függőségben, depresszióban, sok minden másban. Harcolunk értük, küzdünk értük, felállunk értük, hogy már pedig nekik is szabadságban van szükségük, el lettek elhívva. Hogy kinyissuk előttük az evangéliumnak a kapuit, hogy már volt ezek előképp. Lukács 4:18-ban azt mondja Krisztus, az Úr lelke van én rajtam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Hát kérdezem, az Úr lelke van most rajtad. Hogy te is szabadulást hirdessek a foglyoknak. Mert ez a mi küldetésünk. Az egyik fontos pontja az ez. Hogy hagyjam, hogy az Úr lelke vezessen. Akkor arról van szó, akkor a szabadulást hadd hallják az emberek. Hogy van szabadulás, van reménység. Ránk van bízva a szabadulásnak a meghirdetése. Nem mi szerzünk szabadulást. Azt az Úr elvégezte. Ennek a meghirdetése az ránk van bízva. 12. pont. Unió. Ugye Erdélyben, Magyarországon van szó. Mennyire látjuk olyan mi ezt a fajta uniót a Krisztus testben. Mennyire jelenik ez meg ez a fajta egység a Krisztus testben. Mondták ők, hogy unió ugye Erdéllyel, még mondjuk azt, hogy egység minden hívőkkel. Mi közösen válvetve akarjuk ezt megvalósítani. Hogy nem fog működni, akár egy vasárnapi istentisztelet sem akkor, hogyha egy ember ilyen stand-up comedy-be eljátsz az egészet. Hogy odafutok a dicsőtéshez, gyorsan magasztalom Isten, utána aztán szintetem az igét, utána kifutok gyorsan csinálok és kávét, mert közben beszélgetek mindenkivel, és meg tolmácsolok is. Meg lehet próbálni. Lehet, hogy még rövid ideig működik is. A végén azt mondják, hogy milyen nagyszerű az ember, hogy csinál mindent, de csak el kell fogyasztanom a dolgokat. De nem arra vagyunk elhívva, hogy egy ember mindenben adja a performance-t, hanem arra, hogy közösen együtt legyünk benne abban, amire Krisztus elhívott minket. Hogy sokan egy test vagyunk Krisztusban, és úgy lesz valóban egy testé az egész. Beleállok ebbe. Hogy azt mondom, hogy én megmaradok egy kis lebénult lábizomnak. Aztán majd, hogyha a kis eltrosokat megnyomnak, akkor esetleg megmozdul a láb hozzá. A barátunk kereszébe kényszerült egy motorbaleset miatt, és neki volt ez, hogy ültünk, és csak elkezdett rángatozni a lába. Mondta az, hogy sajnos vannak ilyenek, hogy ilyen kis akaratlan rángások. Hogy mi akaratlan rángások akarunk lenni a gyülekezetben, bénult testben. És azt mondjuk, hogy beállunk egy testként, úgyhogy Krisztus a fej, és mindebben meg akarjuk élni azt a fajta egységet, amit nem magunktól teremtünk, amit Isten teremt bennünk. És azt látjuk, hogy Petőfiék, amikor ott voltak március 15-én, akkor nem vártak engedélyre. Nem azt mondták, hogy majd ha valaki szól, akkor elindulunk. Nem az volt bennük, hogy majd, hogyha már elfett az összes kávért a pillanatban, akkor már unalmunk belemegyünk, aztán megvedjük itt a hatalmat, hanem elindultak az esőben is. És hogy nekünk sem szabad várnunk a tökéletes körülményre. Nem lesz tökéletes körülmény. Nem lesz olyan, hogy majd minden összeáll, a csillagok együttállása, meg a Mars, meg a Vénusz, meg nem tudom micsoda még. Pont úgy áll egy vonalba, hogy ezt az evangélium hirdetésének olyan útja lesz, hogy ajjaj. Nem az, hogy ezt a 12 pontot nekiállunk megélni, folyamatosan is benne állni. A misszió az nem egy unalmas vallási program, hanem egy szabadságharc, amire el lettünk mind hívva. És nem gyáva lelket adott nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet meg a józanság lelkét. Az erő, a szeretet és a józanság lelkét kaptuk. Nem a félelmét, hogy megálljunk, hogy majd esetleg valamikor, ha jól fog alakulni valami, Nem azt mondta az Úr, hogy figyelj, itt van minden, ami kell ahhoz, hogy te beszélj róla. Én elvégeztem a munkát, hogyha vegyél ennek az embere. Adom hozzá az erőt, adom hozzá a szeretetet, és adom hozzá a tisztánlátást, a józanságot, annak a megértését, hogy hogyan tedd mindezt. És a mai márciusi ifjak azok, akik nem karddal mennek, vagy esetleg a lélek kardjával mennek, Isten lelkivel hódítják a szíveket. Nem a mi hatalmunk által, hanem az ő hatalma által. Vagy a forradalom tüzét se lehetett eloltani, úgy kell, hogy lobogjon bennünk ez a vágy, hogy mindenki hallja, hogy van remény, hogy van bocsánat, hogy van örök élet. Mert erre van szükség, az emberek ezt hallják. Hogy van remény, van bibocsát és van örök élet. És csak annyit mondani, hogy forradalomra fel. Imádkozzunk. Köszönöm mindenható Istenem, hogy te elhívtál minket. Elhívtál minket arra, hogy a te tanúid legyünk. Elhívtál minket arra, hogy ebben a világban az emberek lássák és hallják a tanácságodat. És Istenem, nekem annyira jó ötletem lenne egyébként arra, hogy milyen más módon meg lehetne csinálni, sokkal jobban, mint hogy most mi erre képesek vagyunk. De te mégis azt mondtad, hogy ezt mi csináljuk meg. És Uram, ha te ezt mondtad, akkor mi nem kétségbe vonni akarjuk, hanem ezt csak felállni, abba is végrehajtani. Uram, így kérlek téged arra, hogy segíts nekünk mind gyülekezet felállni és beállni abba a munkába, amire hisz minket. Hogy hadd tudjunk egy egységként, egy tömbként megjelenni, hadd hallják az emberek itt a városban, akár itt a Jóskora állnak, a környéken, akár az egész városban, éppen a környező falvakban, azt, hogy te vagy az Úr, hogy te benned van szabadság, hogy te benned van a megváltás, hogy te benned van a reménység. Add Uram, hogy lássunk ennek az, és legyünk ennek az emberei, akik ezt hordozzák, bemutatják és megélik. Amen.